Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, szeretett testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén ének szóval dicsérjük Istenünket. Énekeljük a 256. számú énekünk első versszakát. Kedves testvérek, hajtsuk meg most fejünket és álljunk oda a mi Istenünk színe elé alázatos bűnbánó imádságunkkal. Mindenható atyánk, valóban az az első szavunk hozzád, ahogyan énekeltük is, hogy irgalmazz nekünk. Irgalmazz nekünk, mert egy irgalmatlan világban élünk, és magunk is olyan sokszor vagyunk irgalmatlanok. Irgalmatlanul kizsákmányoljuk önmagunkat, szeretteinket, és ezt az egész teremtett világot, amelyet nekünk adtál. Atyánk, te vagy az egyetlen ebben a világban, aki irgalmat tudsz teremteni. Ezért könyörgünk hozzád, hogy ezen a mai napon a te irgalmad megújítson minket. Add, hogy a bűneink Jézus Krisztus érdeméért eltöröltessenek. Így kérünk téged arra, hogy bocsáss meg nekünk, teremts minket újjá, add, hogy újjászülessünk a te lelked által. És könyörgünk azért, hogy újjászületett, irgalommal betölt szívű emberekként új életet tudjunk kezdeni. Így imádkozunk most együtt közösen is bűnvalló imádságunk szavaival. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Szeretett gyülekezet, bűnvalló imádságunk után hallgassuk meg Istenünk igéjét, Istenünk válaszát a mi bűnvallásunkra, melyet hirdetek ti néktek, mint az ő méltatlan, bár elhívott szolgája. Ahogyan arról az efezusi gyülekezethez írott levélben is bizonyságot tesz a mi Urunk, ahol ezt olvassuk, kegyelemből van üdvösségetek, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, hogy senki se dicsekedjék. Amen. Kedves testvérek, készüljünk most keresztelőre, énekeljük fennállva 329. számú énekünk második versszakát.
Thank you.
Szeretett gyülekezet, hallgassuk meg most Jézus Krisztus missziói parancsát, melyet a keresztség sákramentumának kiszolgáltatásával kapcsolatosan adott. Máté evangélium a 28. fejezetéből olvasom a befejező verseket. Jézus pedig hozzájuk lépett és így szólt, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A gyülekezet foglal el helyét. Kedves testvérek, kedves szülők, keresztszülők, kedves gyermekek, szeretnék még néhány verset felolvasni az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetéből, a 25. versről a 34. versről bezárólag. Éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehultak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott, ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Ekkor az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé. Majd kivezette őket, és ezt kérdezte, uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, az Új Szövetség egyik talán kevésbé ismert történetét hallhattuk most, amely megtérésről, hitről, keresztségről szól. A felolvasott szakasz előzményeiről csak röviden annyit, hogy ez a két férfi, a két apostol, két evangelizátor, Pál és Szilász éppen Filippiben próbáltak prédikálni, amikor elfogták őket, megverték őket, börtönbe zárták, és itt kapcsolódtunk be a történetbe, amikor éjjel a börtönben elkezdenek énekelni, és ennek az éneknek a hatására, valószínűleg nem a hangerő hatására, földrengés történik, és leesnek a bilincsek róluk, kiszabadulnak a kalodából, és a foglyok szabaddá válnak. Az a börtönőr pedig, aki ennek a történetnek a főszereplője, halálra rémül, hogy az elszabadult foglyok eltűnnek, és akkor neki életével kell felelnie a rábízott foglyok sorsa miatt. Nem csoda tehát, hogy teljesen kétségbe esett, és már-már a kardja után nyúlt, hogy befejezze életét, amelynek úgyis a szégyen teljes kivégzés lenne a vége, amikor megszólal Pál, és azt mondja neki, hogy mind itt vagyunk. Nem menekültünk el, nem futottunk el, nem kell tehát kétségbe esni és véget vetni az életének. És itt vagyunk ebben a történetben, és akkor feltehetjük a kérdést, hogy de hát mi köze van mindennek a mai napunkhoz, hiszen nincs itt köztünk egyetlen egy börtönőr sem, vagy hát nem tudok róla, akit megkeresztelünk, a gyermekek között biztosan nincsen, akkor mégis miért olvastuk fel ezt? Ugye azt láttuk, hogy ez a történet arról szól, hogy egy ember hihetetlen gyorsan megjár nagy mélységet és nagy magasságot. Átéli a halál közvetlen közelségét, azt, amikor azt mondja, hogy az élete értelmetlen és céltalan, és jobb lenne, hogyha véget vetne ennek az életnek, és átéli azt, hogy megszabadul mindettől a félelemtől, mindettől a nyomasztó érzéstől. És ehhez hasonló élmények mindannyiunkat érnek, talán nem sokszor az életünk során, de biztos vagyok benne, hogy néhányszor mindannyian át fogjuk élni. Amikor a halál, a betegség, az elmúlás közelségébe kerülünk, amikor a számunkra az a fontos, hogy ő egykor olyan emberekkel találkozott, akik nem hasznot akartak húzni abból, hogy ilyen mélyre került ez a férfi, hanem mellé álltak és segíteni akartak neki kiszolgáltatott helyzetükben. És hát nem véletlen, hogy ebben a helyzetben, amikor találkozik ezzel a végtelen szeretettel és odafordulással, megfogalmazódik benne a kérdés, mit tegyek, hogy üdvözüljek? Hogyan lehet megmenteni az életemet, hogyan lehet értelmet adni ennek az életnek, amelyet éppen el akartam dobni magamtól, amely olyan mulandónak, értéktelennek tűnt még pár perccel korábban is. Komoly kérdés, és mégis sokan nem jutunk el odáig, hogy feltegyük ezt a kérdést, ugye? És még ha fel is tesszük ezt a kérdést, talán életünkben van egy-két olyan pillanat, amikor megfogalmazzuk, akkor is talán nem kapjuk meg a helyes választ. Ki ad erre a kérdésre választ, és milyen válaszban reménykedhetünk? Istennek hála, hogy ez a férfi akkor ott éppen jó társaságban volt, és a két apostol megadta neki a helyes választ, amely nagyon rövid és tömör, így hangzik, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz. És pont, ilyen egyszerű, és mégis milyen nehéz, mert benne van ebben az egy mondatban az, hogy a te életedet tedd le, add oda Jézus Krisztusnak, mondj le róla, add át örömmel, szabadon, hálával azt az életet, amelyet éppen csak visszanyertél. És ezt csak az tudja megtenni, aki már megtanulta, hogy milyen érzés az összeomlás, az elmúlás, milyen érzés, ahogy a Zsoltáros mondja, a halál árnyékának völgyében járni. De csak az tudja hitelesen mondani is ezt a felszólítást, akin látszik az, hogy Isten már a kezébe vette azt az életet, amelyet ő oda akart adni. És akkor megtörténik a döntés, a börtönőr Isten mellett dönt, cselekszik, befogadja azokat, akiket korábban megveretett és fogságban tartott, és milyen szép gesztus, hogy a megvert, összemocskolt véres apostolokat ő maga mossa meg, miután befogadja a házába. És ezt a hitből fakadó gesztust követi végül a keresztség, a külső jele annak, hogy az Atya Krisztusért, az ő áldozatáért, őt is, ezt az egyszerű börtönőrt is hitáltal, kegyelemben részesíti, hogy ténylegesen övé az az üdvösség, amelyben hit, amelyet elkészített számára az Isten. És bármilyen furcsa ezen a mai napon, kedves szülők, keresztszülők, nagyon hasonló dolgok történnek, mint ami azzal a börtönőrrel történt. Az ő esetében ez az egész történet egyetlen nap, vagy talán néhány óra, néhány perc alatt játszódott le. Mások életében ez hosszú évek, évtizedek alatt folyik le. És kedves szülők, keresztszülők, ti ma eljöttetek ide, hogy Isten áldását kérjétek gyermekeitekre. Hogy a keresztség sákramentumában részesedhessenek, hogy Isten közösségébe, az Anya Szent Egyházba befogadtassanak. Ennek a történetnek az első, a fontos lépése a mai napon megtörténik. Szemünk előtt is láthatóvá lesz, hogy Isten mennyire szereti ezeket a gyermekeket, hogy Krisztusért, az ő áldozatáért őket is tisztának és szentnek akarja látni. Erről beszél a keresztvíz szimbolikája, amelyről beszélgettünk is egymás között, amely Jézus Krisztus vérére, az ő bűnöket eltörlő vérére utal. Másrészt pedig fogadalmatokban megfogadjátok, hogy úgy fogjátok nevelni őket, hogyha majd felnőnek, akkor vallást tegyenek keresztény hitükről. Nem tudtok helyettük hinni, de megfogadjátok, hogy mint Pál és Szilász, ez a két apostol, akik kereszt szüleivé váltak ennek a börtönőrnek, ott lesztek mellettük, amikor nagyon mélyen lesznek. És amikor feltesznek olyan kérdéseket, mint amit ez a börtönőr feltett, amikor majd odaáll elétek az a gyermek, aki talán most még beszélni sem tud, és felteszi azt a kérdést, hogy de apa, anya, keresztapa, keresztanya, mit tegyek, hogy üdvözüljek? Akkor és ott lesz a feladatotok, a kötelességetek, hogy a fogadalmatokat teljesítsétek, és megadjátok neki a választ. Higgy a Jézus Krisztusban, és akkor üdvözülsz. És akkor és ott az lesz a kérdés, hogy ti mennyire lesztek hitelesek, amikor választ adtok ezekre a kérdésekre. Olyanok lesztek, mint Pál és Szilász, akik a börtönben is énekelnek és dicsőítik Istent, vagy pedig hiteltelenné válnak a szavak a szátokban. Nagyon nagy felelősség, amelyről ma ti itt számot adtok, amellyel kapcsolatban fogadalmat fogtok tenni, és mi itt a gyülekezet közösségében azért imádkozunk, azt kérjük Istentől, hogy adja meg nektek, hogy ezt a fogadalmatokat, hogy ott fogtok állni mellettük, amikor a legnagyobb kérdéseket felteszik, hogy hitben fogjátok nevelni és neveltetni őket, ezt tudjátok megtartani Isten kegyelmével és segítségével. Úgy legyen. Amen. Most pedig kérlek, kedves szülők, keresztszülők, gyermeketekkel együtt álljatok fel, gyülekezet is állva legyen, tanulja a fogadalomtételnek, és gyertek ide az úrasztala elé, és tegyetek fogadalmat. kérlek itt középre. Álljatok, hogy elférjünk szépen. Úgyhogy, de nyugodtan velem szembe is. Kérlek benneteket. Kedves szülők, keresztszülők, Isten és a gyülekezet előtt most jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében hitben nevelitek fel. Feleljetek tehát jól hallható szóval, őszinte, tiszta szívvel a következő két kérdésre. Először is, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Másodszor pedig ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten és hallotta ember ezt az ígéretet és fogadalmat, legyen tehát a ti igenetek igen, tartsátok meg maradéktalanul az ígéreteteket. Most pedig együtt közösen a gyülekezettel mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig hajtsuk meg fejünket, és könyörögjünk együtt ezekért a gyermekekért. Mennyei Atyánk, hálás a mi szívünk, amikor ezekre a gyermekekre nézünk, hiszen mindannyian a te ajándékaid. Érzik és tudják ezt szülők, keresztszülők, és mi is távolabb állók, a gyülekezet tagjai is tudjuk és érezzük ezt. Köszönjük azt, hogy te mindig adsz új kezdetet, újabb és újabb generációkat, akik tovább vihetik a te egyházad, a te néped ügyét, sorsát és közösségét. Azért könyörgünk most, hogy áld meg őket, hogy légy jelen az ő életükben, kísérd őket az ő életükön keresztül, és add, hogy ők maguk is tapasztalják és lássák meg, hogy te mit cselekszel az ő életükben, add, hogy felismerjenek téged, add, hogy hitre jussanak és a te gyermekeiddé váljanak. És könyörgünk az ő szüleikért, keresztszüleikért, hogy azt a fogadalmat, azt az ígéretet, amelyet itt ma a te jelenlétedben előttünk is megfogadtak, megígértek, azt tudják a te lelked segítségével maradéktalanul megtartani. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen.
Jó. A gyermek nevét kérdezem.
Albert Natália Dóra.
Kicsit úgy fordítsuk, hogy... Natália Dóra, én téged keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A gyermek nevét kérdezem. Noel Gábor, én téged keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A gyermek nevét kérdezem. Astrid Miriam, én téged keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A gyermek nevét kérdezem. Lújza, én téged keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A kegyelemnek gazdag Istene, cselekedje, hogy ezek a gyermekek növekedjenek, erősödjenek testben és lélekben, gazdagodjanak és gyarapodjanak hitben, hogy lehessenek az ő teremtő Istenüknek örömére, dicsőségére, szüleiknek, keresztszüleiknek örömére. Amen. Most pedig kérlek benneteket, forduljatok meg, hogy a gyülekezet elénekelhesse áldó énekét.
Hogy foglaljunk helyet. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, a nagy meleg nem csak hőségriadót, hanem azt is jelzi a számunkra, hogy lassan véget ér a tanév, és ezen a mai napon szeretnénk így a gyülekezet közösségében együtt hálát adni az elmúlt tanévért, mindazért, amely történt, amelyben láttuk Istennek a kegyelmét megmutatkozni. A mai napon hittanos tanévzáró istentiszteletet tartunk. Ennek során a gyermek tanítás után a gyermekek a szokottnál talán kicsit más formában vehetnek részt majd foglalkozáson, illetve a gyermekek, hittanos gyermekeink fognak az istentisztelet során imádkozni, igét olvasni, és verssel is köszönteni, és szolgálni a gyülekezetnek. Így készüljünk erre a mai istentiszteletre, és énekeljük most fő énekünket, a 264. dicséretünk 5 verszakát énekeljük.
kérem, hogy a gyülekezet maradjon helyét elfoglalva, mert még az Isten tiszteletünk első felében szeretnénk köszönteni azokat, akik a hittan oktatás feladatát végzik, és a gyermekiskolát tartják itt a templomunkban. Néhány adatot szeretnénk megosztani a gyülekezettel. A kerületünkben összesen 9 iskolában és 5 óvodában tartunk református hittant. Pajsné Lévai Réka, Juhászné Szabó Kata, Váradiné Sipos Judit és Pető Veres Kata beosztott lelkészünk végzik a hittanoktatás szolgálatát. Gyülekezetünkben már megfigyelhettük, hogy az Isten tisztelet alatt 3 korcsoportban folyik gyermektanítás. Ezt a szolgálatot kedves testvérek végzik önkéntes alapon, és nagyon szeretnénk kifejezni a hittanoktatók és a szolgálók felé is a hálánkat az ő áldozatos munkájukért és kitartásukért. Úgyhogy most név szerint is szeretném kérni a hittanoktatókat, és név szerint sorolom a gyermekmunkában résztvevőket, hogy egy virággal köszönthessük őket. Nemes Noémi Orsolya, Ábrahám Edit, Rácsok Zsuzsa, Tarsolyné Bíró Brigitta, Tamás Szilvia, közben kérem, hogy fáradjanak ki bátran ide előre. Tamás Szilvia, Bálint Pallagi Réka, Paptót Viola, Szilágyiné Csipak Viktória, Pucsok Ágnek, Kis Sára, Herzinger Zsófia, Lukács Témea, Kecán Ivett, Merz Andrea és Pap Judit. És kérem a hittanoktató testvéreinket is, hogy ők is jöjjenek ki, és szeretnénk egy szimbolikus virággal köszönteni őket. Köszönjük szépen, kérem, hogy foglaljatok helyet, és most hallgassunk meg egy verset, Reményik Sándor Templom és iskola című verséből néhány versszakot.
Reményi Sándor Templom és iskola. E templom s iskola között futkostam én is egykoron, s hüttöttem a templom falán, kigyulladt gyermek homlokom. Azóta hányszor eltem átott, lelkem zsengét tavaszkorát. Ne hagyjátok a templomot, az iskolát, Kicsi fehér templomot okba, most minden erők tömörülnek. Kicsi fehér templompadokba, a holtak is mellétek ülnek. A nagyapáink, nagyanyáink szemükbe, bíztatást vagy vád, ne hagyjátok a templomot, s az iskolát.
Fohászkodjunk, hajtsuk meg a fejünket. Jó, akkor álljunk fel. A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz, örök Isten. Amen. Hallgassuk meg most, hogy hogyan szól hozzánk Isten igéje a Máté evangéliumának a 18. fejezetéből a 21-től 35-ig tartó verseket. Kérem, hogy az igeolvasás és az imádság alatt nyugodtan foglaljuk el a helyünket.
Máté evangélium 8:21-35. A gonosz szolga. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Mondom neked, nem hogy 7-szer, hanem még 77-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki el akarta számoltatni a szolgáit. Amikor hozzákezdett, egy olyan embert vittek elé, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják előt és feleségét, gyermekét és mindenét, amilye van, és úgy fizesse meg. A szolga ekkor leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban kiment a szolga, találkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel irántam, és megadom majd neked. De az nem engedett, hanem elmenve, börtönbe záratta, őt még meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták ezt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt, ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönnyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönnyörültem rajtad. És ura haragjában átadta őt, hogy kínozzák, míg meg nem fizeti neki az egész tartozását. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha az szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő testvérének.
Drága atyánk, hálát adunk az elmúlt évért tanárainkért. Köszönjük, hogy tanítottál, formáltál és vezettél minket a hittanórák alkalmával. Add, hogy jövőre újult erővel, kipihenve folytathassuk a tanulást. Kérünk, add, hogy minél többet megtudjunk rólad. Segíts, hogy minden nap érezzük a te közelségedet. Teremtő atyánk, oltalmazd az életünk, légy mindig velünk. Áld meg anyajunkat. Ámen.
Köszönjük szépen a gyermekek szolgálatát, és most a gyermektanításra kerül a sor. Úgyhogy szeretném kérni az összes kicsi, nagy gyerkőcöt, hogy fáradjanak ide az úrasztalához, és álljunk egy nagy körbe. Gyertek bátran! Egy kört is alkothatunk, hogy ne zsúfolódjunk be oda a sarokba. Szerintem össze is fog érni most kivételesen a körünk, úgyhogy próbáljuk meg. Gyere bátran, még engedjük be a kicsiket is. Jól van. Szeretném kérni, hogy először köszönjünk egymásnak. Áldás, békesség! Jól van, ez is jó volt, de remélem az elköszönés az még erőteljesebb lesz. Engedjünk be mindenkit a kis körünkbe. Jó, szuper. Szeretném kérni, hogy ugorjon egyet az, aki örül annak, hogy vége a tanévnek. Bátran. Jó, mindenki, jól van. Oké, ugorjon egyet az, aki szerette a matek órákat. Na, elég sokan, azt gondoltam, hogy kevésbé lesz népszerű. Akkor most nektek szól a következő matematikai feladvány. Nem tudom, hogy mennyire figyeltetek a felolvasott igében, de ott elhangzott egy matematikai példa. Ez így hangzott, hogy mennyi 7x7. Ki az, aki tudja, hogy mennyi 7x7? Igen? 7x7. Igen, 7x7. 49. 49, ez egy határozott és ügyes válasz volt. Köszönöm, ez még csak a bemelegítő kérdés. Kicsit nehezebbet kérdezek. Mennyi 70x7? Egy nullát változtattam meg, csak úgy segítek. Igen? 700. Nem 700. 490, igen, ugye ha 49 volt 7x7, akkor egy 10-essel megnöveltük, az 490, ügyesek vagytok. Azért kérdeztem tőletek ezt a feladványt, mert hogy a Bibliából való, Péter megkérdezi Jézust, hogy hányszor kell megbocsátani a másiknak. És azt mondja Jézus, hogy 490-szer. Ki az, aki, mármint 70-szer-7-szer, ugye ezt mondja? Ki az, aki közületek így otthon strigulálsza, hogy na, már 30-szor megbocsátottam a testvéremnek. Van ilyen? Senki? Nem strigulálzátok? Fura lenne, ugye, hogy eltelik 2 év, már 30 strigula lement, még a következő 70 évre van 460 szegénynek, szóval nem túl sok. Jézus sem így érti. Tehát, hogy ne gondoljuk azt, hogy szó szerint kell vennünk ezt a dolgot, mert a 7-es szám az a Bibliában, főleg az Ószövetségben, egy szimbolikus szám, és a teljességet jelenti. És képzeljétek el, hogy az Ószövetségben minden 7. esztendőben, minden 7. évben az volt a törvény, hogy nem szabadott bevetni a termőföldet, hogy pihenhessen, és mindenkinek el kellett engedni az adósságát. Ez egy jó dolog, nem? Bárcsak ma is így lenne, hogy minden 7. évben új lappal indíthatjuk a gazdasági dolgokat. Jézus azt szeretné, hogyha mi is valami ilyesmit próbálnánk ki a lelki életünkben, ne csak 70-szer, 7-szer, 490-szer, hanem egész évben az elengedés éve legyen a mi életünkben, hogy végtelenszer meg tudjunk bocsátani. Ki az, aki tud végtelen jelet rajzolni közülete? Sokan, ugye? Jól van. Majd a gyerektanításon lesz alkalmatok rá, hogy ne csak rajzoljátok, hanem egy különleges módon is kipróbáljátok ezt, emlékezve arra, hogy Jézus arra buzdít minket, hogy végtelenszer bocsássunk meg egymásnak, mert ő is végtelenszer bocsát meg nekünk. És mielőtt elmennénk, még egy gitár és egy vers dolgot meghallgatunk. Maradjatok itt, gyerkőcök, mert aztán a gyerektanításra megyünk ki.
László Dezső, adjon az Isten! Adjon az Isten minden jót, Tarsolyomba 1000 jót. Kandallomba égő tüzet, Kulacsomba forrásvizet. Vánkos helyett puha ágyat, kenyérből is frisset lágyat. Aggodalom, ha eláraszt, kétségemre adjon választ. Akarata legyen mégis, áldásából kapjak én is. Nekem a kérés nem bérem, kevéssel is beérem.
Köszönjük szépen, és most egy gitár dalt hallgassunk meg. Köszönjük szépen még ezt a két bónusz előadást is, és most szeretném kérni a gyermekeket, hogy a jól megérdemelt gyermektanításra fáradjatok át, és készítsetek valami gyönyörű kis ajándékot magatoknak, meg a családotoknak is. Arra a gyülekezeti terembe tudtok kimenni. Kérem, hogy addig a gyülekezettel készüljünk az igehirdetésre, énekelve a 370. dicséretnek a második versszakát, amely így kezdődik, te szentségnek új világa. Fennállva hallgassuk Isten igéjét, a Máté evangéliumának az 5. fejezetéből a 7. verset eképpen. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Amen. Foglaljunk helyet. Az irgalom és az irgalmatlanság szavakat nem annyira szoktuk használni manapság. Amikor mégis előkerül ez a két szó, hogy irgalom vagy irgalmatlanság, akkor a régi időkre gondolunk. Emlékszünk a történelem órákra, amikor arról hallottunk, hogy az ókori népek milyen irgalmatlanul bántak egymással, az idegenekkel, a saját gyermekeikkel, és milyen irgalmatlanul bántak a gyengékkel és a szegényekkel. Néhány történetet talán fel tudunk idézni. Például a zsidó ember Jézus kora előtt csak a saját fajtájával és ezen belül is csak a saját kasztjával szemben gyakorolt irgalmasságot. Például, hogyha egy szegény pogány asszonynak szülése órája következett el, akkor nem volt szabad segíteni neki. A pogányok sem különböztek, jól ismerjük a görög drámákat, amelyekben nem volt kegyelem a legyőzöttnek. Platón, Arisztotelész vagy Szeneka egyaránt azt ajánlják, hogy a gyengének született kisgyermeket úgy kell elpusztítani, mint egy kismacskát. Szörnyen hangzik. A Krisztus előtti évtizedekből maradt fenn egy szerelmes levél, amelyet egy Hilarion nevű úr írt a feleségének. Ez így hangzik, hogy drága szerelmem, végtelen örömöt okoztál azzal a hírrel, hogy gyermeket vársz. Ha fiú lesz, hagyd életben, ha leány, dobd a szemétre. Végtelen szeretettel köszönt férjed. Egy fennmaradt forrás szerint az új birtokot vásárló római polgárnak az alábbi tanácsot adják a többiek. Ha új birtokot vásárolsz, add el öreg ökreidet, előregedett juhaidat, csorba háztartási szerszámaidat és előregedett rabszolgáidat, s mindent, ami már értéktelen és használhatatlan. Ahogy így ezeket a történeteket elmondtam, lehet, hogy megfogalmazódott bennünk, hogy ez felháborító, megbotránkoztató, milyen jó, hogy már nem abban a világban élünk, ami egykor volt, milyen sokat fejlődtünk, mi már mások vagyunk és másképp csináljuk. Hiszen már női egyenjogúság van, nincs rabszolgasság és sorolhatnánk, gyermekvédelem van. De hogyha mélyebben belegondolunk, akkor ma is megvannak ugyanezek a kegyetlenségek, irgalmatlanságok, csak más köntösben, nem ennyire nyilvánvalóan. Mert hogy ma is ez az ember értékes a társadalom szemében, aki napi 12 órát dolgozik, hasznot hoz, aki eleget tud vásárolni, aki jól teljesít. Ugyanúgy lecseréljük a megkopottat, a gyengét, az elhasználtat. Szociológusok és kutatók szerint a történelem során soha nem volt még akkora rabszolgaság, mint ma a világunkban. Mert ma a világon 27 millióan élnek rabszolgaságban, akiket vagy drogkereskedelemre, vagy pedig prostitúcióra kényszerítenek. 27 millió ember. Rabszolgák, akik a napi betevőért dolgoznak, akik a mi szép ruháinkon végeznek munkát, gyermekek, akik nem járnak iskolába, hanem kényszermunkát végeznek a világ egy szegényebb részén. De talán mindezek a történetek annyira messze vannak tőlünk, hogy nem is annyira érintenek meg, vagy hogyha halljuk is, akkor gyorsan egy másik gondolattal elhesegetjük a szemünk elől. Tegnap egy blogban olvastam egy híres focistáról, Cristiano Ronaldóról, egy megdöbbentő cikket. A világfutball egyik legnagyobb csillaga, ötszörös aranylabdás, a Facebookon több mint 120 millióan követik, egy sztár, azt hiszem, hogy mindannyian hallottuk már a nevét, akik itt ülünk a templomban, és kiderült, hogy Cristiano Ronaldónak van egy másik története, ami sokkal kevésbé ismert. Ő egy megjósult abortusz miatt van életben. Az anyukája írt egy életrajzi regényt, egy életrajzi könyvet, és leírta, hogy Ronaldo egy nem kívánt gyermek volt, és az anyukája abortuszt kért az orvosaitól, akik ezt megtagadták, ezt a kérését, így amikor hazament, akkor minden házi praktikát bevetett annak érdekébe, hogy ne maradjon életben ez a magzat. De végül megszületett Cristiano Ronaldo, és ma a világnak az ünnepelt sztárja. Akkor őt nem akarták életben hagyni, ma pedig ő tartja el a családját, és ma ezrek és milliók akarják azt, hogy éljen. Az ókorban ledobták a gyenge, beteges, nem kívánt gyermeket a Taygetosról. Ma egy steril műtőben némán oldják ezt meg. A kettő csak a technikában különbözik. Azt mondjuk, hogy ez a szó, hogy irgalom és irgalmatlansága egy régmúlt kifejezés, pedig ma is ugyanúgy jelen van. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mit jelent irgalmasnak lenni, látnunk kell azt, hogy milyen az irgalmatlanság, hogy tudjuk, hogy miből kell változnunk. Gyökösi Endre boldogmondásokról írt könyvében megfogalmazza azt, hogy a boldogmondások lépcsőzetesen vannak felépítve, és folyamatában mutatják az embernek, az emberi léleknek a növekedését. Először az ember szembesül a lelkének az ürességével, amikor kész arra, hogy megismerje az Istent és befogadja, aztán miután találkozott az Istennel, aki megvigasztalta, aki megszerídítette, aki elmondta a teljes igazságot, magát Jézus Krisztust, mint nagybetűs igazságot, bemutatja a következő lépést. Az immár kibontakozó ember, az én, eljut a teig, a másikig. Azzal a szeretettel, amely irgalmas, amely tiszta, amely békét teremt, és amely önfeláldozó. Ezek a történetek, amelyeket felpillantottam, akár a régből, akár a jelenből, mind-mind az ember egy tulajdonságára futnak ki. Arra, hogy az irgalmatlan ember, az önző ember, hiszen a saját érdekében köt üzletet, mond le a gyermekéről, hajt rabságba másokat, hogy neki jobb legyen. Az irgalmatlan ember világának a középpontja önmaga. Ezzel szemben látjuk, hogy az irgalmas ember elfelejtkezik önmagáról. Szabad önmagától, és a másikra tekint. Az éntől eljut a másikig. Ez az az út, amire hív minket Jézus Krisztus ebben a boldogmondásban, és egyébként is. Ez az az út, amit a Bibliában megmutat nekünk. Hogyan jutok el önmagamtól, megszabadulva a másik emberig? Úgy, hogy megismerem Krisztusnak az igazságát, ami alapján szembesülök azzal, hogy én magam is irgalomra szorult, kegyelemre szorult ember vagyok. Legelőször is az Isten irgalmára és kegyelmére szorulok rá. Nem tudom, hogy mennyire emlékszünk a felolvasott történetre, és mennyire volt érthető és hallható, de szeretném felidézni. A gonosz szolga a király elé járul, hiszen rengeteg adósságot felhalmozott. Annyi az adóssága ennek a szolgának, hogy a király azt parancsolja, hogy mindenét adja el, és mindene szolgaságba megy. A feleségét, a gyermekeit, mindenét, amilyen van, el kell adnia, és úgy kell kifizetnie. Kvázi az egész életét oda kell adnia azért, hogy rendezze a tartozását. Ekkor a szolga leborul és könyörög a királyhoz, mire az elengedi az összes tartozását. Ingyen, kegyelemből, irgalomból elengedi az összeset. A király ezzel végül is azt vállalja, hogy arról a felhalmozott vagyonról, ami őt illetné meg, arról lemond. A szolga számára ingyenes ez a kegyelem, ez az irgalom, de a király számára ez sokba kerül. Értető, ismerős a történet? Hogy érint ez minket? Úgyhogy nekünk is van felhalmozott adósságunk, először is az Istennel szemben. Azzal szemben, aki megteremtette ezt a világot, amiben élünk, és benne megteremtett bennünket, szeretetből, kegyelemből és irgalomból. Az Istennek sokba kerül a mi életünk. Annak, aki azt mondja, hogy de hát én rendes ember vagyok, és jó ember vagyok, nincs velem semmi baj, és nincs is adósságom az Istennel szemben, csak a 10 parancsolatot felelevenítve szeretnénk néhány kérdést feltenni. Gondolkozzunk el rajta. Megtartod a 7. napot, valóban megszenteled és megpihensz minden 7. napon mindig? Mindig tisztelted a szüleidet életed minden döntésében? Soha nem kívántál még semmit, ami a másé, soha nem voltál még irigy senkire? Soha nem loptál még a másik erejét, idejét, a másik párját, vagy a vagyonát? Igen, a vagyon az az állam vagyonára is érvényes. Soha nem tanúskodtál még hamisan? Soha nem volt egy kis füllentés vagy hazugság senkinek? Ha belenézünk ebbe a tükörbe, akkor bizony azt látjuk, hogy mindannyian elbukunk egytől egyig. Igazából nincs közöttünk, aki tökéletes lenne. Nem tudjuk maradéktalanul megtartani az Isten törvényét. Bizony sok adósságot halmoztunk mi fel ezzel Istennel szemben. Amikor belátom azt, hogy irgalomra szorulok, méghozzá az Isten irgalmára, akkor kezd el megváltozni a szívem. Amikor átélem azt, hogy nekem irgalmat adott valaki, akkor én is elkezdek irgalmasabb lenni a másik iránt. A híres irgalmas szamaritánus történetében a pap és a lévita ezért nem képes lehajolni a sebesült emberhez, mert nem tapasztalták az irgalmat, mert úgy érezték, hogy nincs rá szükségük. Hiszen a pap és a lévita ismerik a törvényeket, az Ószövetséget, azzal vannak elfoglalva, hogy megtartsák azokat, igyekezzenek minél jobban élni, hogy megtartsák a törvényt és a rituális tisztaságot, és elmennek a sebesült mellett. A szamaritánusok a zsidók által kiközösített népcsoport, akik ugyancsak zsidó emberek, de etnikailag más néphez tartoznak. Jézus többször ellátogatott hozzájuk az élete során, és ebben a példázatban Jézus szembeállítja a képmutató papokat és lévitákat, szembeállítja ezekkel a kirekesztett szamaritánusokkal, akik nem önmagukkal vannak elfoglalva, hanem készek időt, pénzt, energiát, mindent odaáldozni, azért, hogy ezen az ismeretlen emberen segítsenek. Bőrszínre, nemre, etnikai hovatartozásra, vagyoni, anyagi helyzetre való tekintet nélkül segítenek. És nem azért teszik ezt, hogy Isten jobbnak tartsa őt, nem azért teszi ez az irgalmas szamaritánus, mert valami hátsó gondolata van, hogy így halmozza az érdemeit. Egyszerűen azért teszi ezt, mert megtapasztalta az Istennek az irgalmát, mert átélte, hogy mit jelent az, amikor az ő adóssága van elengedve. Átélte azt, hogy a király, a nagybetűs király elengedte az összes adósságát. A lekcióban felolvasott szolgáról kiderül, hogy bár átélte az irgalmat, mert a király az ő adósságát is elengedte, és hazamehetett szabadon, de mégsem változott meg a szíve. Azt várnánk, hogy amikor hazamegy, akkor nem kéri számon a szolgatársát. De nem így történik. Ezt mondja neki, miután megragadja és folytogatja, hogy fizesd meg, amivel tartozol. Fizesd meg. Szolgatársakor leborulva türelemre kérte, de ő azt nem engedte el, hanem azt mondta, börtönbe záratta, és azt mondta, hogy mindenét oda kell adnia, hogy megfizesse. Nem ment tovább, nem áradt tovább ez az irgalom. És ha megfigyeljük a mértékeket, a király 10 000 talentum aranyat engedett el ennek az első szolgának, a szolga a saját szolgatársától pedig 100 dénárt kért számon. 1000-szer kevesebbel tartozott ez a szolgatás, mint amennyivel ő tartozott a királynak. Mit gondolnánk, ha egy ilyen helyzetet látnánk? Azt hiszem, hogy felháborodnánk, és azt mondanánk, hogy ez nem igazságos. Hogy képzeli? Olyan ez, mint hogy Isten megbocsátja nekünk az összes bűnünket, amit életünk során elkövettünk, az összeset, mi pedig képesek vagyunk-e megbocsátani azt az egyet. Azt az egy hazugságot, azt az egy árulást, azt az egy bántó szót, amit a másik tett ellenünk. 1000-szer, sőt 10 000-szer nagyobb a különbség. A király irgalma az 70-szer, 7-szeres. Végtelen. A mi irgalmunk az mennyi? Mennyi a mi irgalmunk? Boldogok az irgalmasok. Mert azok már megtapasztalták, milyen irgalmat kapni. Boldogok az irgalmasok, mert azok már szabadok az önzőségüktől. Boldogok az irgalmasok, mert azok már felszabadultak, megszabadultak önmaguktól. Jézus kimondta a küldetése elején, hogy mi a célja ebben a világban. Azt mondta, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. És ő maga volt az ára annak, hogy az Isten elengedje a mi összes tartozásunkat. Ha a Szent Háromság Istenre nézve fogalmazzuk ezt meg, akkor mondhatjuk azt, hogy Isten saját maga fizette ki azt az adósságot, amit mi halmoztunk fel. Saját maga tett eleget a mi bűneinkért. Ez az örömhír. Ez az evangélium, hogy Jézus Krisztus megszabadít minket a bűneinkből, az Istentől való elszakadt állapotunkból, a halálból, mint büntetésből, és megszabadít minket önmagunktól is. Egy olyan életre szabadít fel, amelyben örömmel és megkönnyebbülve tudjuk elengedni a másiknak a tartozását, a másiknak minden adósságát. Gyakorolhatjuk az irgalmasságot, és akik gyakorolták már, tudhatják, hogy mennyire felemelő és mennyire megkönnyebbítő érzés. A király nem azért volt irgalmas, mert egy olyan ember ment elé, aki már korábban irgalmas lett volna. A király teljesen ingyen és kegyelemből gyakorolt irgalmasságot. Nincs ára mi tőlünk az Isten kegyelme iránt, teljesen ingyenes. Most, aki itt ülsz, hirdetem, hogy irgalmat kaptál. Irgalmat kaptál. Örülj neki, és élj vele. Mert ez a világ sóhajtozik és vágyakozik az irgalomra. Ha körbenézünk, a gyermek, a felnőtt, az idős, az állat, a növény, a bolygó, minden irgalomra szorul. Töltsük be hát a küldetésünket, amire teremtettünk, kezdjünk el igazán Isten képűvé formálódni, hogy mi is úgy gyakorolhassunk irgalmat, mint ahogy Istentől tanultuk azt. Mutassuk ki a szeretetünket, a feltétel nélküli szeretetünket, mert Isten már kimutatta felénk az övét. Amen. Testvérek, énekszóval válaszoljunk az igére. A 270. dicséretnek az első versszakát énekeljük. Légy csendes szívvel! Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható atyánk, te, aki a világnak az ura vagy, nagy hálával jövünk eléd, tudva azt, hogy elengedted az összes tartozásunkat. Köszönjük a te irgalmadat, amely végtelen, amelynek nincs határa és korlátja. Kérünk, Urunk, hogy formálj bennünket, hogy ahogy megismerünk téged, ahogy befogadjuk, elfogadjuk a te kegyelmedet, úgy egyre inkább váljunk mi is olyan emberek ki, akik nem önmagunkkal vagyunk elfoglalva, hanem a másikra tekintünk. Kérünk, hogy taníts bennünket szeretni feltétel nélkül. És kérünk, Urunk, hogy újra és újra tölts fel bennünket a te szereteteddel. Ne engedd, hogy valaha is azt higgyük, hogy te nélküled képesek vagyunk erre az irgalomra és szeretetre. Mert látjuk azt, és tudjuk azt, hogy a saját erőnkből bizony kevesek vagyunk ehhez. Kérünk, Urunk, hogy formálj minket, és egyre inkább hadd válhassunk azokká az emberek ki, akiket te elterveztél a teremtésben, akik valóban a te képedre vannak formálódva. Kérünk, hogy ez a tulajdonságunk, ez az isteni tulajdonságunk, ami az irgalomnak a gyakorlása, azt is hadd tudjuk átvenni, megtanulni és megélni. Urunk, imádkozunk most azokért a testvéreinkért, akik gyászolnak, akik az elmúlt hetekben vesztették el szeretteiket. És imádkozunk azokért is, akik betegágyhoz vannak kötve. Kérünk, hogy te gyógyítsd őket és adj nekik reménységet. És kérünk azokért, akik őket ápolják és gyógyítják, te adj kitartást nekik is, örömöt. És Urunk, eléd hozzuk a kerület iskoláit, óvodáit. Kérünk azért, hogy te légy jelen ezekben az épületekben a tanárok és gyermekek szívében, és kérünk azért, hogy áld meg ezt a nyarat, add, hogy baleset és mindenféle nehézség és tragédia nélkül, hadd tudják örömmel, magukat kipihenve megélni ezt a nyarat a gyermekek is, ha lehet, akkor a szülők is. Kérünk, Urunk, hogy vezess bennünket továbbra is, ahogyan eddig is vezettél minket. Jézus Krisztusért. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretném hirdetni először is, hogy ma délután 3 órától a gyülekezeti csoportok találkozójára kerül sor. Nagy szeretettel várunk mindenkit, aki már tagja egy ilyen csoportnak, de azokat is, akik még ismerkednek a gyülekezettel. Ez most egy jó alkalom arra, hogy közelebbről is megismerhessük egymást. És nem mellékesen a kemencében fogunk finomságokat készíteni, reméljük, hogy nem fokozzuk a hőséget, de nagyon finom ételeket fogyasztatunk délután, úgyhogy 3 órától várunk szeretettel mindenkit. Szeretném hirdetni, hogy jövő héten a szokásos alkalmakat nagyjából megtartjuk, nyugdíjas bibliaórát már nem tartunk, hanem ma délutánra várunk minden nyugdíjas bibliaórára járót, illetve szeretném hirdetni, hogy a konfirmációkat és ifi alkalmakat sem a megszokott rend szerint tartjuk, hanem mindig különleges programot hirdetünk, ezt Facebookon, interneten és különböző csatornákon mi tájékoztatjuk a fiatalokat erről. Az igét ma Garbóci Lara testvérünk olvasta, és köszönjük a szolgálatát, valamint még köszönjük a gyermekek szolgálatát, Mészáros Enikőjét és Gerege Rékáért, valamint köszönjük a vers és gitár szolgálatot. Szeretném hirdetni szomorú szívvel, hogy életének 66. évében hunyt el Ladányiné Sütő Tünde, iskolánk nyugalmazott igazgató helyettese. Búcsúztatás a templomunkban lesz 2019. június 21-én 13 órakor. Isten vigasztaló szeretét kívánjuk a gyászoló családnak. A mai Isten tiszteleten megkereszteltük Albert Natália Dórát és Palágyi Noel Gábort, Szabó Szintia és Albert József gyermekeit. Némedi Varga Lujzát, Ján Boglárka és Némedi Varga Dávid gyermekét, valamint Bella Astrid Miriamot, Szabó Bernadett és Bella Miklós Zoltán gyermekét. Isten áldását kérjük és kívánjuk a szülők, gyermekek és családtagok életére, és nagy szeretettel várjuk őket a gyülekezetünk közösségébe. A 2019-es gyülekezeti tábor július 8 és 13 között lesz Berekfürdőn, több az élet mottóval, még lehet jelentkezni, és a heti ima téma javaslatunk, hogy ezen a héten miért imádkozzunk, az kézenfekvő, imádkozzunk az iskolás gyermekekért, családokért, azért, hogy tartalmas legyen a nyaruk, és felüdülve jöhessenek vissza a tanévre. És szeretném hirdetni, hogy most az Isten tisztelet után szeretett vendégséggel készülünk, hideg limonádéval és finom süteményekkel itt kint a teraszon, úgyhogy ha kijöttünk a templomból, akkor még menjünk hátra egy frissítő üdítőre. Köszönöm szépen, átadom a szót.
További hirdetések. Az ifi tábor július 19 és 24 között Soltvadkerten lesz. Jelentkezni Facebookon és a honlapon keresztül lehet. Idén nyáron is szervezünk hittantábort 2 turnusban. A felsősökkel június 20-25 között, az alsósokkal pedig június 25-30 között megyünk Mátraházára, vagyis már a jövő hét csütörtöktől. Idén nem nyertünk támogatást a táborokra, ezért kérünk céladományt, vagy körülbelül 36 ezer forintos táborozó örökbefogadást, tehát egy gyermeknek a költségét. Gyülekezeti evezés lesz augusztus 10-én. Jelentkezni Balla Csabánál vagy Dávid Andrásnál lehet, itt vannak közöttünk. Borsányi Márton CD-je továbbra is kapható az iratterjesztésben. Megjelent a hírlevél múlt vasárnapra. Köszönjük Kavalóni Gyöngyi szerkesztő és a szerzők munkáját a kiáratnál, aki még nem vette el, az elveheti. Hirdetjük az adakozást a mezőpaniti testvérgyülekezetünk építkezésének javára. Végül pedig gondoljunk a kárpátaljai testvéreinkre, támogatást Szalontai Zsuzsánnál vagy a pénztárosi asztalnál lehet befizetni.
Befejezésül énekeljük a 425. dicséretnek az első kettő versszakát, Ó Ábrahám ura! Fennállva fogadjuk Isten áldását. Így szól az Úr, örökké tartó szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Amen. Áldás, békesség, és mindenkit várunk a szeretett vendégségre.